Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó beruházási adatokról. Aztán megnézzük, hogy milyen hónapot tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac. Végül pedig arról számolunk be, hogy idén ismét megrendezik a sípályák éjszakáját. Ez tehát a mai kínálat, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Leginkább a szállítás, a raktározás beruházási volumene csökkent tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal legújabb jelentése szerint a negyedik negyedévben 6,3%-kal csökkenő beruházások visszaesését a feldolgozóipar számottevő bővülése mérsékelte a leginkább. A KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője elmondta, hogy az 50 fő alatti cégek, vagy például a háztartások jelentősebben visszafogták a beruházásaikat, mint a nagyvállalatok. Németh Dávidot Lakatos László kérdezte.
Csökkentek a beruházások tavaly a negyedik negyedévben, az előző év azonos időszakához képest. Ez a 6,3%-os csökkenés, ez most mennyire nevezhető jelentősnek?
Beruházások 6,3%-os visszaesése jelentősnek mondható, és ráadásul elég sok szektorban volt megfigyelhető csökkenés, úgyhogy nem is azt lehet mondani, hogy egy kiemelt szektor az, ami lefelé húzta volna a beruházásokat. A feldolgozóiparon kívül gyakorlatilag minden alágazatban visszaestek a beruházások. Ugye, ami szintén nem túl kedvező, hogy a gépi berendezés beruházások azok már nem most kezdtek el csökkenni, azok már az elmúlt egy-két negyed évben is inkább lefordulóban voltak, és most, ami látványosan visszaesett, az a épületek építési beruházása, ami nagyot esett, amiben nagy szerepe van annak, hogy a költségvetési források azok kiapadtak. Itt a költségvetésben tartalékolni kellett a magas energiárak miatt, emellett pedig a kamatkörnyezet se kedvez az építőipari beruházásoknak, és ráadásul az Európai Uniós források is lassabban jönnek, vagy egyes esetekben még felfüggesztés alatt vannak. Ezek mind visszafogták a beruházásnak a tempóját.
A különböző méretű vállalatok milyen mértékben fogták vissza a beruházásukat? Kinek kellett nagyobbat vágni?
Ja, az látszódik, hogy az 50 fölötti foglalkoztatású vállalatoknak 2,7%-kal csökkentek a beruházások. De ami itt kedvezőbbnek mondható, hogy sokkal többen tartoznak ide a feldolgozóipari vállalatok közül, például elektronikai akkumulátorgyár beruházások, járműgyártás, ahol amúgy növekedés volt, míg a kisi 50 fő alatti vállalkozásoknak 4,3%-os volt a visszaesés. Ugye ők azok, akik akár jobban rá is szorulnak a forint finanszírozásra, és ott a forint kamatok jóval magasabbak. Látható az, hogy egyre inkább eltolódik a hitelfelvétel az euró alapú hitelfelvétel irányába, de hát a kisvállalkozások, akiknek esetleg nincsen euró bevételük, nekik ez nem elérhető. Úgyhogy emiatt is látszódik ez a különbség a két foglalkoztatási csoport között.
Ugye azt mondtad az elején, hogy szinte minden ágazatot érintett ez a visszaesés. Mely ágazatok voltak azok, amelyek talán bátrabbak voltak, vagy amelyeknek jobbak voltak a kilátásai?
Egyértelmű növekedés az a feldolgozóiparban volt. Ott egyébként hozzá is járult, tehát ott egy 3,2%-ponttal járult hozzá a beruházás bővüléshez. Ez az alszektor egyébként ez a legnagyobb alszektor a beruházók közül. Ezzel szemben például az ingatlan ügyleteknél ott egy kisebb mértékű, mindösszesen 0,7%-ponttal fogta csak vissza a beruházásokat, illetve a kereskedelem esetében is ez a 0,7%-pontos visszafogás volt, tehát hogy itt mások a súlyok is a szektorok közül. Ami nagyon durván visszaesett, ez a szállítás és raktározás. Ide lehet azért sorolni az útépítéseket, útfejlesztéseket, amik nagyban függnek az Európai Uniós forrásoktól, illetve az állami beruházásoktól.
Ugye a mezőgazdaságról lehet hallani, hogy az elmúlt években igen sok beruházást hajtottak végre, elsősorban a gépek területén. Ott hogy alakult most a beruházási kedv?
Az utolsó negyed évben már a mezőgazdaságnak sem volt túl kedvező, 0,3% ponttal fogták vissza a beruházást, de ott azért az év egészét, ha nézzük, akkor még így is egy kedvező képet látunk, hiszen éves összevetésben 6,6%-kal bővültek ott a beruházások, de sajnos itt az utolsó negyed évben már volt egy megtorpanás. Az egy kérdés, hogy ez egy átmeneti megtorpanás, vagy egy tartósabb lesz. Én azt gondolom, hogy ott például azt lehet látni, hogy az Európai Uniós új költségvetési források az agrárszektor számára elérhetőek, tehát ez mindenképpen támaszt tud adni a mezőgazdasági beruházásoknak. Ráadásul, hogyha kicsit kibővítjük és az élelmiszeripart ide vesszük, akkor ott látszódik, hogy a kormánynak is van egy szándék, hogy az élelmiszeripart fejlesz-e, úgyhogy ott is kicsit kedvezőbbek a kilátások.
Az elmúlt percekben a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kényszerhelyzetbe kerülhetnek az eladók a hazai ingatlanpiacon. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, az év második hónapjában az eladó használt lakóingatlanok iránti érdeklődés 48%-kal esett vissza a tavaly februárihoz képest, miközben a kínálat jelentősen nőtt. Az eladásra váró lakóingatlan hirdetések száma 32%-kal bővült februárban, és meghaladta a 130 ezret. Balogh László arról is beszélt, hogy a keresleti kínálati olló Csongrád-Csanád és Fejérvár megyében nyílt a legszélesebbre, és az ország minden településén jelentősen hosszabb lett az értékesítési idő. Lakatos László interjúja.
Már tavaly évvégén és januárban is az volt tapasztalható, hogy eltűntek a vevők, vagy legalábbis nagyon megcsoppantak a vásárlók az ingatlan piacon. Februárban változott ez a trend?
A tendencia nem változott, sőt, egyre erősebb az a hatás, amit látunk, hogy teljesen eltérő irányban mozog az ingatlan piac kereslet és kínálati oldala. Továbbra is azt látjuk, hogy fele akkora a kereslet az eladó lakóingatlanok iránt, mint egy évvel ezelőtt. 2022. februárjához képest 2023. februárjában 50%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, és emellett pedig a kínálat drasztikusan nő, az azt jelenti, hogy harmadával több eladó lakóingatlanból válogathatnak azok a vevők, akik a piacon maradtak. Az összes eladó lakás és ház kínálata az már több mint 130 ezer hirdetést jelent, és egy évvel ezelőtt még csak 100 ezer volt az a nagyságrend, amiből az eladó ingatlanok iránt érdeklődő vevők válogatni tudtak.
Hogy tapasztaljátok, mennyi idő kell ahhoz, hogy eltűnjön egy hirdetés az oldalatokról? Az jó esetben azért azt jelenti, hogy ha már leveteti valaki, akkor eladta.
Két szóban válaszolva a kérdésre, annyit tudnék mondani, hogy egyre több. Tehát azt látjuk, hogy az értékesítési idők folyamatosan nőnek, település típustól függetlenül. A fővárosban már 2,5-3 hónap az átlagos eladási idő, amit egy-egy lakás vagy ház esetén ki kell várni az eladóknak, hogy vevőre találjanak. A kisebb településeken pedig minél kisebb a település lélekszáma, illetve a település típusa, annál több időre van szükség. A községekben például az átlagos értékesítési idő a korábbi 6 hónapról már 210 napra nőtt átlagosan, ami azért figyelemre méltó, mert korábban pont a kisebb települések tekintetében volt megfigyelhető az, hogy egyre többen választották következő otthonukként valamelyik agglomerációs övezetben, vagy ott esetben egy kisebb településen található ingatlant. Ezek a tendenciák is sokat változtak az elmúlt egy évben. Ebben nem kis szerepe volt annak, hogy az energiaárak is újraértékelődtek a vevők szemében, és nem csak az eladó ingatlannak a vételára volt a legfőbb szempont, amikor kiválasztották a lakásaikat vagy házaikat következő otthonukként a vevők, hanem az ingatlan fenntartási költsége is egyre hangsúlyosabb szemponttá lépett elő.
Valamelyik ingatlanos cég azzal a címmel jelentette meg a sajtóanyagát valamelyik nap, hogy fontosabb már az energetikai állapota egy lakásnak, mint a lokáció, ami ugye az ingatlan piacnak az egyik legfontosabb mutatója, hogy hol van egy lakás vagy egy ingatlan.
Ebben abszolút lehet igazság. Az ingatlan vásárlás folyamatát általában úgy is a folyamatos kompromisszumokra való kényszerülések határozzák meg, mert nagyon kevés olyan vevő van, aki már a nulladik napon megálmodja, hogy milyen ingatlanba szeretne költözni, és amikor véget ér ez a folyamat, 2, 3, 4 vagy 5 hónap után, az eredeti terveinek mindenben megfelelő ingatlan tudhat a folyamat végén a következő otthonaként. Ez eddig is megfigyelhető volt, amikor még nem jártak ilyen sötét felhők a lakáspiac fölött, még a felívelés időszakában is nagyon sokan az árak miatt, a folyamatosan dráguló lakásárak miatt kényszerültek kompromisszumra, aminek az egyik legfontosabb eleme a lokáció volt, ami ugye az egyik leghangsúlyosabb és legfontosabb szempontja annak, hogy mennyit ér is tulajdonképpen egy ingatlan. Leginkább a nagyvárosok és a budapesti települések belvárosi lokációi, vagy belbudai lokációi voltak a legértékesebbek. Mindenki, aki prémium lokációt keresett, ezeket elsődleges keresési opcióként nézte át, és vizsgálta át az itt található kínálatot. Most viszont nagyon sok minden megváltozott, akár a befektetők szempontrendszerében is, mert az, hogy mennyi az ingatlan, fenntartási költsége sokkal hangsúlyosabb lesz mind a vevőknek, mind pedig a bérlőknek. És ebből a szempontból valóban lehet abban igazság, hogy már nem csak a lokáció az egyetlen szempont akkor, amikor valaki a következő otthonát vagy a befektetésének a tárgyát keresi, hanem az is, hogy mennyi a fenntartási költsége, és hogyha sokkal jobb ingatlan talál. Például azért, mert új építés vagy újszerű az állapota egy másik lokációban, akkor lehet, hogy ezt a másik ingatlant és a másik lokációt fogja választani, mert összességében még mindig jobban jár, és adott esetben lehet, hogy olcsóban is hozzájut, mint hogyha egy jobb lokációban venne egy kevés energiahatékony ingatlant.
Ha már egy lokációról esett szó, ugye mondtad, hogy szinte mindenhol megnőtt az értékesítési idő, de azért biztos, hogy lehet látni a lokáció szempontjából eltéréseket. Hol nőtt leginkább az eladó ingatlanok száma, és hol csökkent leginkább a kereslet?
Vannak olyan megyék, amik különösen középpontba vagy célpontba kerülnek, amikor az ingatlanpiac kedvezőtlen folyamatait vizsgáljuk, tehát hogy hol esett vissza a legnagyobb mértékben a kereslet, és hol nőtt meg leginkább a kínálat. Ugye, ha ilyen párhuzamos tendenciák figyelhetők meg, ez elég nehéz helyzetbe tudja hozni az eladókat, mert nem csak a kevesebb vevő okozhat nekik fejtörést, hogy tovább tart eladni az ingatlant, hanem a nagyobb kínálat miatt versenyhelyzetre kényszerülnek, akár az árak tekintetében is. Két ilyen vármegyét emelnék ki, az egyik Fejér megye, a másik pedig Csongrád-Csanád megye. Fejér megyében 67%-kal több eladó ingatlan található most a kínálatban, mint egy évvel ezelőtt, és a Csongrád-Csanád vármegye az azért érdekes, mert itt nem csak a kínálat nőtt kiugró mértékben, 50%-ot meghaladó mértékben, hanem a kereslet is jelentősen csökkent. Érdekesség ugyanakkor, hogy a kínálat növekedése az egyes vármegyék között sokkal nagyobb szóródást mutat. Itt 18%-tól 70 vagy 60%-ot meghaladó mértékben bővülő kínálatról beszélhetünk az egyes megyék tekintetében, míg a kereslet visszaesése ennél egyöntetűbb, tehát itt körülbelül 30-55% körüli az az érték, amennyivel az egyes vármegyékben visszaesett az érdeklődések száma, tehát összességében a kereslet ilyen fűnyíróelvszerűen csökkent, tehát mindenhol, és nem csak, hogy mindenhol, de szinte minden ingatlan típus iránt hasonló mértékben csökkent a kereslet, míg a kínálat növekedése az teljesen eltérő tendenciákat tud mutatni.
Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
3 év kihagyás után idén ismét megrendezik a sípályák éjszakáját. A hagyományosan Valentin napon megrendezett esemény idén az időjárási viszonyok miatt tolódott március első szombatjára, közölte a Kernel István sí- és turisztikai klaszter elnöke. Fehér Gyula, aki már több mint 30 éve az országos amatőr gyermeksíbajnokság igazgatója is hangsúlyozta, az elmúlt években a magyarok közül egyre többen síelnek, a nehezedő hóviszonyok ellenére is. Hozzátéve, hogy elsősorban a gyermekeket kell megnyerni, hogy télen is a lehető legtöbb időt a hegyi jó levegőn aktív sportolással töltsenek. A sípályák éjszakájának programkínálatáról Fehér Gyulával beszélgettem. 3 év szünet után ismét visszatér a rendezvény. Hangsúly Eplény, Mátra Szent Iván és Normafán van. Korábban mindig Valentin napon rendezték meg ezt a különleges éjszakai programot. Idén mi váltotta ki ezt a márciusi időpontot?
Sajnos a tél az eléggé megvédte mindenkit, és bár sokan örülhettünk a meleg időjárásnak, de mi síelők kevésbé. Két meleg hullám is volt a tél folyamán, és most érkezett el az idő arra, hogy kellő vastagságban lehet havat találni ezen a három helyszínen, és az esti program az biztos, hogy nem csak a síelőket fogja meg, hanem bárkit, aki szereti a természetet, a havat, a telet.
Adódik a kérdés főleg azoknak, akik csak úgy laikusként vagy gondolkodnak, fontolgatják, hogy elkezdjék vagy kipróbálják a síelést. Nekik ez mitől lehet érdekes vagy különleges ez a rendezvény?
Hát először is maga a közeg az teljesen új. Tehát ugye a sötétben a hólátványa az egy különleges élményt ad. Ezért is invitálok bárkit, aki esetleg nem is síel, az jöjjön. Megjegyzem, a Normafánál kivilágított szánkópálya is rendelkezésre áll, tehát ezen estén jöhetnek, akár még szánkót sem muszáj hozni, mert szánkót is lehet bérelni ezen az estén, a hangsúlyozom, a Normafánál. A másik két helyszínen ott a síelőket, snowboardozókat várják. Én azt gondolom, hogy aki a havat úgy kedveli, azt nem is nagyon kell erőltetni, csábítani, mert annyira különleges az esemény, a látvány, hogy szerintem aki egyszer ezt már megélte az éjszakában, a havat, az egy örök élmény. Mátra Szent Istvánban ezen az adott napon 19 óráig, a Normafánál este 10 óráig, és a legtovább pedig a Eplényi Siarinában este 23 óráig várják a látogatókat.
Azon túl, hogy természetesen a hangsúly az éjszakán van, de lesznek-e adott esetben napközben is programok ezen a napon, március 4-én szombaton?
Igen, egész nap működnek a sífelvonok Mátra Szent Istvánban is, Eplényben is, míg a Normafánál pedig a hóágyúzott szánkópálya üzemel, amely teljesen ingyenes. A sífutópálya az viszonylag egy kis összegért vehető igényben napközben, viszont este 6 órától a sífutópálya nem csak hogy ingyenesen használható, hanem korlátozott számban, akár sífutó szerelést, felszerelést is tudunk biztosítani azok számára, akik esetleg kipróbálnák ezt a alkalmat, ezt a lehetőséget.
Most vegyük a főleg a Covid előtti időszakot, ne ezeket az elmúlt, mondjuk úgy talán kicsit hányatott sorsú esztendőket. Ha Magyarországot vesszük alapul, vagy helyezzük fókuszban, mennyire számítunk, vagy kezdünk adott esetben számítani síparadicsomnak, vagy sí nagyhatalomnak? Gondolok főleg arra, hogy elsősorban még azért továbbra is az az elterjedt, vagy népszerű hozzáállás, hogyha a síelés, akkor irány Ausztria.
Igen, hát a hazai sípályáknál a síparadicsom szót azt semmiképpen sem szeretjük, nem használjuk. Azt lehet mondani, hogy a hazai sípályák elsősorban arra tökéletesek, arra viszont teljesen tökéletesek, hogy valaki megtanuljon síelni, vagy egy esti program, vagy egy egyszerű egynapos programot biztos, hogy sokkal, hogy milyen könnyebben elérhető egy hazai pálya, mint bármilyen más külföldi pálya, illetve nagyon sokan rekreációs okból is síelnek, tehát akár a nyugdíjasok, vagy a szabadidővel bőven rendelkező emberek, azoknak mindenképpen közelebb elérhető ez a bármelyik hazai sípálya. Én azt gondolom, hogy egyébként környezettudatosságból is hasznosabb, ha az ember nem utazik több száz kilométert, vagy akár 1000 kilométert is, hogy síelje, hanem kihasználja azt a kis kevés lehetőséget, amit a hazai sípályák biztosítani tudnak.
Ha már említettük külföldöt és Ausztriát, akkor térjünk ki arra is, hogy több mint 30 éve igazgatóként rendezi az amatőr gyermeksíversenyeket. Ezeknek javarészt Ausztria adott otthont, de Szlovákiában és Magyarországban is rendezték már ezt a programot. Mi hívta életre alapvetően ezt a kezdeményezést?
Azt látni kell, hogy ugye a versenysporton kívüliek, tehát a szabadidősízők sokkal nagyobb számban vannak, mint akik sportszerűen, vagy hogy mondjam, versenyszerűen űzik ezt a sportot, és ez a tábor folyamatosan növekedett az elmúlt évtizedekben, hiszen egyrészt kinyitottak a határok, tehát jobban elérhetők voltak a alpesi síterületek. Egy nagyon jó alternatíva a szabad levegő mozgásra a téli időszakban. És ezzel paralel jött az, hogy a gyerekek száma is arányaiban folyamatosan növekedett, és ahogy bárkiben, mint a gyerekekben is ugye megvan a versengés igénye, annó én, ahol dolgoztam külkereskedelmi iskolában, ott 30 évvel ezelőtt is szerveztünk amatőr versenyeket, és szemmel látható volt, hogy nagy az igény arra, hogy országos szintén nőjön ez a verseny. És valóban legelőször 31 éve az Ausztria Szemmeringen rendeztük meg a versenyt. Összesen 14 alkalommal Ausztriában volt a verseny, 7-szer Magyarországon, és most volt 10. alkalommal a szlovákiai Donovaliban, és most már úgy néz ki, hogy egész biztos, hogy jövőre, tehát 2024-ben újra Donovaliban lesz ez az országos amatőr gyerekségi verseny, amelynek idejében először volt támogatója a Magyar Síszövetség. Ez ugye azért fontos kiemelni, mert eddig autós cégek voltak a támogatók, és most viszont a Magyar Síszövetség vezetősége, elnöksége felismerte végre azt, hogy a szabadidős sportolókat is meg kell szólítani, és ez egy jó lehetőség, hogy elérje a versenyzőket.
2023-ban mondhatjuk azt is, hogy aktuálisabb, mint valaha. Hogyan lehet megnyerni a gyerekeket napjainkban, hogy télen is adott esetben aktív sportolással töltsék idejük egy részét?
Magyarországon jelenleg 35 különböző helyszínen van a műanyag sítompája. Ezt szerintem már mindenki találkozott valahol, és nem csak Budapesten, hanem szerte az országban. Ezek nagyrészt üzleti alapon épültek meg, tehát azt az igényt próbálták kielégíteni, hogy a gyerekek könnyen, közelben megtanuljanak síelni. És idővel aztán sokszor a szülők azok, akik meglátva a gyerekeknek a gyors fejlődését csatlakoznak a síiskolai munkához, és ők is megtanulnak síelni. Tehát mint mindenben a gyerek a legfontosabb, a bázis, belőlük tudunk építkezni.
A Kernel István sí és turisztikai klaszter elnökét, Fehér Gyulát hallották. Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai válogatásunk. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva hírek itt a Trend FM-en Imre Lőrinccel. További jó rádiózást!